Sziasztok! Hányan szeretitek Jakab levelét? Mennyei atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg ezt az órát. Érints meg minket. Adj kijelentést nekünk. Végezd a te mély munkádat a szívünkben. És építs bennünk hitet, olyan hitet, aminek cselekedetei vannak, teljes természetességgel és egyszerűséggel, minden izzadság, verejtékezés nélkül, egyszerű hitbeli cselekedetek, ez az, amire vágyunk, hogy az életünk tele legyen egyszerű hitbeli cselekedetekkel, hogy tényleg higgyünk, tényleg bízzunk, és ez olyan mély, olyan igazi, olyan természetes legyen, hogy ne legyen más választásunk, mint cselekedni. Egyszerűen cselekedni a hitünkből. Csak kérünk, hogy adj összpontosítást ma este, adj mély megértést, tőled való szavakat. Te drága nevedben, Jézus Krisztus nevében. Amen. A Jakab levele a hit megnyilvánulásáról és bizonyítékáról szól. Ez a feloldása annak a látszólagos ellentmondásnak, ami ott van Jakab és Pál között. Pál az üdvösség alapjáról beszél. Jakab pedig az üdvösség bizonyítékáról, lehet így mondani. Oké, tehát az üdvösség alapja a hit, de a hit bizonyítéka megnyilvánulása a cselekedet. A hit halott cselekedet nélkül. Erőtlen, értelmetlen. Az a hit, aminek nincs cselekedete, az értelmezhetetlen. Tehát ez tehát, ugye a vallásos ember megijed ettől, mert azt mondja, hogy Úristen, ma nem tettem meg. Ugye? Tehát a vallásos ember megijed, mert az ő fókuszában az van, hogy cselekednie kell azért, hogy elfogadott legyen. És amikor azt hallja, hogy a hite halott cselekedetek nélkül, akkor a vallásos előfeltevését látja beigazolódni. Igen, arról van szó, hogy cselekednem kell, és a cselekedetem üdvözít. Mégiscsak egy teljesítményről van szó. És mi tudjuk, hogy nem. Tudjuk, hogy a hitünk üdvözít. Amikor hiszek, akkor kapom meg a Szent Szellemet, amikor hallom az evangéliumot, és hittel fogadom, akkor Efézus 1, 12, 13, 10, 14 is talán, szerint Isten elpecsétel engem a Szent Szellemmel, és ezt a hitem miatt van, így van, a hitemből származik ez az egész. De a hit zsidók 11.1 szerint a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. A hit nem egy elvont dolog. A hit a valóság felfogása. A hit az a gondolkodás legmagasabb formája. Az a fajta gondolkodás, ahol az empirikus észlelésemtől elvonatkoztatva meggyőződések alapján tudok élni, tudok gondolkozni. De ezek a meggyőződések nem a semmiben lógnak, hanem a valóságon alapulnak. A valóságnak a Biblia által kijelentett részén, de a valóság egyéb bizonyított és tényszerű részén. A hit meggyőződés. És amikor az embernek meggyőződése van, amikor hite van, akkor mi értelme lenne nem cselekedni a meggyőződéseink alapján? Ezt nem tudom, értitek, mire gondolok. Tehát hol van itt a probléma? Tehát miért egy zavarba minket, hogy Jakab erről beszél? Még jó, hogy beszél. Igazából egy triviális dologról beszél. Értem, ha meggyőződésem az, hogy a szobából az ajtón keresztül kell kimenni, de aztán mégis a falon át próbálok menni, akkor a hitem, a meggyőződésem arról, hogy az ajtón keresztül kell kimenni, az halott. Úgy értem, valójában Jakab arról beszél, hogy az a hit, amelyiknek nincs cselekedete, az valójában nem hit. Az szemfényvesztés. Ó, tudom én, hogy az ajtón lehet kimenni. Közben nem tudom. Azt, amikor baj van, azért rohanok a falnak, ugye? Vagy próbálok az ablakon, miközben rács van rajta. Ugye? Bízom én Istenben, bízom. Persze, hogy bízom. Hiszek, bízom Istenben. Csak aztán, amikor baj van, akkor fűhöz, fához rohanok, és kiderült, hogy hazudtam, amikor azt mondtam, hogy hiszek. Mert ha hinnék, azaz, ha lenne a valóságról egy meggyőződésem, miszerint Isten tényleg megbízható, akkor ennek a meggyőződésnek teljes természetességgel lennének cselekedetei, és ez ebben az esetben a nyugalom volna. Igaz? Nem? Hol ebben a... Tehát úgy értem, miért rejt minket ez zavarba? Tehát ez lehetetlen. A kettő elválaszthatatlan egymástól. Ha a hit definíciója zsidók 11.1, a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és mi, hogy a nem látható dolgok, tények, nem látható valóságról való meggyőződés, és mi a valóságban élünk, akkor a meggyőződésünk irányítania kell a cselekedeteinket, oké? Okay? Tehát nem, egy vállalkozó mit csinál? A kreszben mit csinálsz? Oké? Okay? Amikor vezeted az autódat, mit csinálsz? Oké, okay, van egy hited, hogy a jobbkész szabály működik, és betartjuk. Ez nem egy naív hit, mert ezt, oké, okay, tehát néha ugye nem tartjuk be, de többnyire ez egy a törvény által előírt, kényszerített szabály, és a hiteddel közeledsz a kereszteződés felé, és cselekszel a hited alapján. Igaz? Jó, bonyolítsam ezt még? Nem, ez érthető, ugye? Hiszek a székben. Ugye, te bízom benne, hogy ez egy olyan bútordarab, amely amikor elfáradtam, leülhetek rá, elhordozza a testsúlyomat, és így kipihenhetem magam. És aztán azt mondod, hogy Sanyi, ülj le. És mondom, na, most nem. Tehát miért nem? Hát foglal helyet. Á, nem, nincs valami más, amire lehetne ülni. De hiszek én, persze, ez egy jó kis szék. De sose ülnék rá, azért annyira nem, tehát annyira nem hiszek benne, hogy kockáztatni ismerjek a cselekedetek szintjeig. Ami mit jelent végül is? Hát, hogy nem hiszek a székben. Valójában csak udvariasságból mondtam, hogy jó kis szék, bízom én benne. Közben a valódi meggyőződésem az az, hogy nem szabad ráülni, mert valószínűleg összetörik alattam, és beütöm magam. Oké? Okay? És a vallásos embernek lehet ilyen hite Istennel kapcsolatban. Ó, hát én katolikusnak születtem, reformátusnak születtem, bibliaszólósnak születtem. Én már, amit te még pelenkában voltál, amikor én már templomba jártam. Tudod, és lehet, hogy van egy forma, egy megszokás, egy külsőség, amit hitnek hív, egy felszínes szóhasználat, ami mögött nincs valódi tartalom. Halott hit. Valójában hitetlenség. És Jakab ezt akarja kiigazítani. És mint ahogy előző órán is beszéltünk róla, a levélnek a vezérfonala az érettség. Ugye? A teljesség, tökéletességre jutás, az érett keresztény, ennek a levélnek a célja. Az az ember, aki érett. És aztán, hogy mi ez az érettség, jó néhány szempontból kifejti Jakab. De valójában az érett ember az, aki a valóságban él, annak megfelelően. És a valóság végső tényezője, amelynek megfelelően az érett ember él, az Isten és az ő igéje. Az érett ember bízik Istenben, és engedelmeskedik neki. Ahol ez az engedelmesség nem egy kényszer, egy felvett verejtékkel járó külsőség, hanem egy szívből jövő meggyőződés cselekedetekben való megnyilvánulása. Oké? Érett ember. Szeretek ismételni úgy, hogy Jakab 1:1. Jakab Istennek és az Úrnak, az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szorványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül, azaz érettek. Ha pedig valakinek nincs bölcsessége, mert nem tud örülni a kísértésben, akkor kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor ide, odahajt. Ne gondolja az ilyen ember, hogy bármit is kaphat az Úrtól. Melyik ember a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember? Zsidókhoz írt levél 11:6 mondja azt, hogy hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Erről a hitről beszél Jakab. Hinnem kell Istenben, hinnem kell Istennek. Lehet, hogy a teológiámban van kételj. Hogy ne lenne? Mindent tudok én? Dehogy is. Van bennem bizonytalanság. De Isten felől nincs. Úgy értem, az ő ígéretei igen és ámen az én életemben is. Őt nem kérdőjelezem meg. Nem, uram, nem, nagyon keveset tudok. De azt tudom, hogyha te velem, kicsoda ellenem. És tudom, hogyha, ugye ezt mondtuk múlt héten is, hogyha halat kérek tőled, nem adsz nekem kígyót. Hogyha kenyeret kérek, nem adsz követ. Hogy te tudsz jó ajándékot adni. És ha azt ígérted, hogyha kérek bölcsességet, akkor te szemrehányás nélkül adsz. Úgyhogy nem kételkedem, nincs bennem vívódás, bizonytalanság. Tudod, kislányom jön hozzám, és tudod, fél, mert nem tudja, hogy most tudod, nyakon vágom-e, vagy megölelem. Mi néha így megyünk Istenhez, így kérünk Istentől. Néha úgy lelepleződik, hogy a szívünk kettős. Hogy igen, Isten barátja vagyok, de a másik lábammal, oké, tehát az egyik lábammal itt vagyok, és azt mondom, hogy Isten az én barátom, és én Isten barátja vagyok. A másik lábammal meg a világban vagyok, vagy önmagamban, a régi életemben, és azt mondom, hogy Isten az ellenségem. Isten az, aki bele akar szólni az én kis világomba. És egyáltalán nem szeretem, ha valaki beleszól az én kis világomba. És ez a kettősség, a kétlelkűség, a minden útján állhatatlan ember szívbeli hozzáállásának az a következménye, hogy nem tud bízni Istenben. Hisz van egy kettősség benne. A lelkének az egyik része Istent ellenségnek látja, a lelkének a másik része meg helyesen látja. De ez a kettő megmérgezi a hozzáállását. Úgyhogy ezt mindannyian tesszük. Oké? De egy ponton megéri eldönteni végleg, hogy most Isten velem van, vagy ellenem. És ez a hitedről szól, a meggyőződésedről. Oké? Te, Isten veled van, és attól nem válik az ellenségeddé, hogy te ezt nem hiszed, de a te személyes tapasztalatod és hozzáállásod viszont igenis hatása alá kerül annak a hitednek, ami van Istenről. Veled van, vagy nincs veled? Hát ha innen nézem, ahol szeretném megvédeni a kis életemet tőle, ott úgy gondolom, hogy nincs velem. Mert beleszól, mert el akarja venni, mert hozzányúl. És Isten ellenem van. És igazad van, tényleg ellened van, ha megmaradsz ebben a nézőpontban. Viszont ha átjössz ide, akkor azt látod, hogy minden, ami az övé, az a tiéd is, és hogy ő az életét adta, érted, és neked. És amit elvesz, azért nem kár, másrészt meg nem is veszi el. Úgy értem, csak elkéri a szívedben, és ahogy a szívedben odaadtad neki, mert csőstül vissza is adja. És ha mégis elveszi, akkor meg jól jártál vele, olyan, mintha egy adósságtól szabadultál volna meg. Értem? Az egyetlen dolog, amit Isten elvett tőlem, azok az adósságaim. Király. Nem jó? Hát ez jó szerintem. A többit meg más alapra helyezi. Oké? A bűneimet elvette, az adósságaimat elvette, a többit meg csak új alapokra helyezi. De amikor ezt az új alapokra helyezést csinálja, akkor én azt úgy élem meg, hogy elveszi. Itt vagyok az én kis életemben, és ő azt mondja nekem, add nekem az üzletedet. Normális. Ad nekem a férjedet, te. És ad nekem a feleségedet. Micsoda? Ad nekem a gyerekedet. Dehogy is. Ad nekem a karrieredet. Ad nekem az álmaidat. Ad nekem a félelmedet. Ad nekem a depressziódat. Ad nekem az egész életedet. És azt látom, hogy ez félelmetes. És félelmetes azért, mert miért? Mert nincs hitem. Illetve van, de a hitem az, hogy Isten az ellenségem. És a káromat akarja. Úgy értem, most kezdődik a nagy, soha véget nem érő veszőfutásom. Úgy értem, hívővé lettem, és mindig is féltem tőle, hogy egyszer majd ráböknek a szerződés apróbetűs részére is. És most úgy tűnik, hogy most történik éppen. Oké, ez a hitem. És aztán kérek Istentől a jó pillanatomban, de mindez így befurakszik, és erről beszél Jakab. De hittel kérje, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor ide-oda hajt. Ne gondolja az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól a kétlelkű és minden útján állhatatlan ember. Egyébként megjegyzem, szerintem még az ilyen ember is kap az Úrtól. De Jakab hangsúlyozza, hogy ne gondolja. Tehát, ugye, ne áltasd magad azzal, hogy a hozzáállásod hibátlan. Úgy értem, nem, a hozzáállásod megrabolt téged. És Isten kegyelmes és türelmes, és így is előre fog vinni az életben, de jobb, ha egy ponton eldöntöd, hogy Isten veled van-e vagy ellened. És utána maradj meg ennél. 9. vers. A szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával, a gazdag pedig megalázott voltával, mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Oké. Okay. Hányan tudjátok, hogy az Ószövetségben a szellemiségnek az egyik látványos megnyilvánulása a gazdagság volt? Ezt tudtátok? Ugye, értem, az Ószövetségben, ha nem voltál gazdag, akkor valószínűleg bűnös ember voltál. Testi, vagy nem tudom. Tehát illet gazdagnak lenni. Hogy? Igen, jobb meg is kapta, igen. Ugye? Isten elvette mindened azért, mert bűnös vagy. Csak azért lehet, tehát aki nem bűnös, az bővölködik. És az új szövetségben ez a rendszer megváltozik. Ugye? Az új szövetségben nincs ígéret arra, hogy az ember gazdag lesz. Megtörténhet, de gyakorlatilag a játék lényegét tekintve ennek nincs jelentősége. Egyszerűen lényegtelen részlet. Viszont ugye Jakab a jeruzsálemi gyülekezetnek volt a vezetője, és zsidók zsidókhoz írta ezt a levelet, a szorványban lévő zsidók, de zsidókkal volt dolga, és látta, hogy van egyfajta ilyen megkülönböztetés. Kicsit később majd erről is fog írni a személyválogatásról. Nem értették pontosan, hogy ez hogy van. És a lényeg, és ez az üzenet itt, hogy az, hogy gazdag vagy-e, vagy szegény, az részletkérdés a lényeget tekintve. A lényeg az, hogy Krisztus a bátyád, a testvéred, az Atya Isten az atyád, örök életed van, és bele vagy keresztelve az egyetemes egyházba egyszer s mindenkorra. Olyan kiváltságod, olyan pozíciód, olyan méltóságod van, ami mellett, ha mérni mered magad azzal, hogy szegény vagy gazdag, szélsőséges hibát követsz el. Tehát ez olyan, mint hogy valami banális példát próbálok mondani, hogy én vagyok Magyarország trónörököse, mondjuk Magyarország nem királyság, de ha az lenne, akkor én vagyok a trónörökös, és azt mondanám, hogy igazából azért vagyok valaki, mert a helyi sakklubban gyakran nyerek. És azért vagyok senki, mert a sakklubban veszítettem. Oké? Tehát körülbelül így ilyen. És tudod, és ez alapján kezdek élni, és így megítélni magam, és gondolkozni magam felől a jövőmről, az életemről, a felelősségeimről, tudod, hogy a sakklubban hogy szereplek. És ez hibás. És ezt Jakab ki akarja javítani. És azt mondja, hogy a szegény sorsú testvér dicsekedjék a méltóságával. És pont erről beszél. Oké, ha szegény vagy, mutasd meg az igazi értéket az életben. Hadd lássák az emberek a méltóságodat, ami megvan. A nagyszerűséget, amivel Krisztus megajándékozott. Ha gazdag vagy, csináld ugyanezt. Ugye? A szegény emberre a világ úgy néz, hogy ó, csóri. Hát a lényegben ő hátrányos, hogy? A lényegben lúzer. És Jakab azt mondja, hogy nem, mutasd meg a lényeget. Szegény sorsuként mutasd meg a méltóságodat, mert megvan. És ha valaki gazdag, akkor a világ tapsol neki. És azt mondja, hogy tyű, te a lényegben, tudod, győztes vagy. És te meg mutasd meg a lényeget úgy, hogy a megalázott voltoddal dicsekszál. És azt mondod, hogy ne viccelj, ez semmi, én egy senki vagyok. És amiért mégiscsak vagyok valaki, az Krisztus, oké? És mind a kettő, a szegény és a gazdag is, ha a szívében helyesen viszonyul a lényeghez, akkor Isten dicsőíti. Oké? Ezt értitek? És azt gondolom, hogy a mai világban mind a kettőre szükség van. Oké? Tehát szükség van olyan sikeres emberekre, akik Isten dicsőítik. Akiknek az élete egyszerű és Isten szerint való. És dicsekszenek a megalázott voltukkal. És szükség van olyan szegényekre, és Magyarországon történetesen belőlük van több, akik a szegénységük ellenére dicsekszenek a méltóságukkal. És az érettség az valahol itt kezdődik. Oké? Az érettség az valahol itt kezdődik. Nem számít. Mert amim van, az annyira értékes, hogyha emellett keseregnék, akkor olyan ostoba lennék, mint az állat. És ez Zsoltárok 73, 21. vers. Ha keseregne a szívem és sajogna a belsőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet, tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Oké? Megtörténhet velünk, hogy ostobákká válunk, mint az állat. Biblikus. Ugye? Piszok a körmem alatt. Tudod, és elvesztem az arányérzetemet. és kesergek valami miatt, ami miatt keseregni szégyenem. Oké? Okay? Tehát elvesztem az arányérzetemet. És Jakab minden különösebb szentimentalizmus nélkül ezt korrigálja, ezt a hozzáállást. És aztán persze tovább érvel, mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehullik, és szépsége elvész, így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. És nyilván ő itt a gazdagot adjusztálja jobban az ószövetségi örökség miatt, ugye? Tehát, hogy nagyra tartod a gazdag embert, de figyelj, semmit se hoztunk ebbe a világba, és semmit se viszünk magunkkal. Ezt érted? Tehát kicsit hosszabb távon akarsz gondolkozni, akkor vedd észre, hogy jön a nap, elszárad a fű, vele együtt a virága, és ennyi. A vállalkozásod, bármennyire is sikeres vagy vele, vagy Isten dicsőségére van, el fog tűnni. Hogy értem, nyomtanul, legkésőbb a halállal itt hagyod. A legkésőbb a világ végével semmivé lesz. Úgy értem, gondolj bele, hogy ott vagyunk már az örökké valóságban, 44.484.444.562 éve, és mit van akkor a vállalkozásodból? Hát nem is emlékszel rá, tudod, mint amikor 14 évvel ezelőtt leheltél egyet, a lehelet látszott egy darabig, és aztán pár másodpercen már nem volt többé. Már akkor sem, nem, hogy 14 év távlatából visszatekintve. Oké? Okay? Jelentéktelen. A jelentősége abban van, amennyire szolgálja Isten dicsőségét itt a Földön. És bizony szolgálhatja. A szegénységed épp úgy, mint a gazdagságod. De a lényeg sem ez, sem az. A lényeg Isten. A hit, az érettség, az ő dicsősége. Boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. A korona, amiről itt beszél, az maga az élet. Az érett élet, a beteljesedett élet, az élet koronája. És azt mondja, hogy boldog ember az, aki a kísértés idején kitart. Ez az első versekhez utal vissza. A kísértés munkája a kitartás pedig tökéletessé teszi a cselekedetet, azaz érettségre vezet. És bizony az érett ember boldog. Boldog ebben az életben, és boldog az eljövendőben. Az érettség az, ami egy jó cél egy keresztény számára. Szeretnék érett lenni. Szeretnék a valósághoz annak megfelelően viszonyulni. Szeretnék felülkerekedni az önnön gyarlóságomon, és érett emberként élni. És az érettség nem természetes velejárója az embernek. Úgy értem, nem, tehát nem az van, hogy tudom én, Gipsz Jakab érettnek született, mázlista, vagy, hanem éretté válunk a kísértésekben, a próbákban, mint egy edzés. Nem tudom, mi az a olyan sport, ami többnyire eleinte nem sikerül, aztán utána elkezd sikerülni, és golf. Hányan golfoztatok már? Hányan kaptatok idegbetegséget az első alkalmakor? Nekem hála Isten, edzővel kezdtem, és ő egy hétig nem adott labdát nekem, úgyhogy én megúsztam az idegbetegséget. De hogyha úgy kezdesz el golfozni, hogy ütő meg labda, akkor azt kapálásnak is hívhatod nyugodtan. Oké, okay, tehát, hogy egy hétig gyakorlod, még először labdát kapsz, és először el tudod ütni. Oké? Okay? És ugyanígy van az érettséggel is. Isten belevisz helyzetekbe, amiket elszúrsz, és tanítja, hogy kéne helyesen, és megint elszúrod, és tanítja, hogy kéne helyesen, és a próba kitartást, a kitartás tökéletes cselekedetet eredményez a végén, a folyamatban, egy ponton. Folyamatosan fejlődve érettség lesz a gyümölcs. De aztán jön egy nagyon szigorú, a 13. vers, egy nagyon szigorú feddés. Oké? Okay? Jakab nem cicózik. Ezt pontosan így kell mondani. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Oké? Okay? Nagyon sokan kibújunk a felelősség alól. Azt mondjuk, hogy én erről nem tehetek. Oké? Okay? Éretlen vagyok, rosszul viselkedek a helyzetekben, gáz, amit csinálok, de megvédem magam. Megigazítom magam. Azt mondom, hogy nem tehetek róla. Nem tehetek róla, Isten kísért engem. Oké? Okay? Isten tehet róla. És én mentesítve vagyok. Hát, nem tudom, össze kell jönni ennek jobban. Jobb eszedbe jutott. Jobb könyvét, azt is egyszer megnézhetjük. Esetleg majd üzletember találkozón. Az nagyon jó. Jobb könyve, állati jó. Jobb kiakad egy ponton. Tehát jobb nagyon jól... Ó, de annak a felelősségnek semmi köze nincs ahhoz, hogy mindenért én vagyok a felelős. A felelősség nem erről szól, akkor Isten lennék, ha mindenért én lennék felelős. A felelősség mindössze arról szól, hogy van az életnek olyan területe, amiért felelős vagyok. És a felelőtlen ember ezt a részt hárítja el. Talán ennek ez a lényege, talán csak ennyi. Mellesleg Jobb is hárított egy ponton. Tehát, hogy miközben tényleg nem ő tehetett róla, egy ponton elküldte, mondjuk azt, hogy elkezdte Istent elküldeni melegebb éghajlatokra. Azt mondja, állj elém, hadd pereljek veled. És aztán Isten jött is. És ott a pernek jobb részéről hamar vége lett. De ez egy másik történet. A lényeg az, hogy senki sem mondhatja, amikor kísértésbe jut, 13. vers, az Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és maga sem kísért a gonosszal. Tehát egyszerűen ne bújj ki a felelősség alól. Van egy része az életednek, a szabad akaratodnak, amiért igenis felelős vagy, és amivel mi most bánunk. Azért kerülsz kísértésbe, azért jönnek a próbák, mert Isten bánni akar ezzel. A helyére akarja rakni azt a bizonyos jelenséget, amit szabad akaratnak hívunk. És itt mondja, hogy hogyan van ez a kísértéssel. 14. vers. Mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. A csalogatva szó ugyanaz a kifejezés, amit horgászatnál használunk. Horogra akasztott kukac, csali, amire ráharapunk, és így az csapdává válik a számunkra. A saját kívánságunk vonz, ahogy Pásztor Kende mondta most, finom kis kukac, ízletes, zamatos kövér ott vonaglik előtted, csak egy tollat kérek cserébe. És a kívánságomat, ha életben hagyom, akkor vonz és csalogat engem. A kívánság megfogalva bűnt nemz, bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ez a folyamat. Isten ezt mondja, oké? Okay? Azt mondod, hogy én tehetek róla? Nem. Neked valódi szabad akaratod van. A lelkedben élnek kívánságok, amik csalogatnak téged, aztán ráharapsz. A ráharapásnak bűn az eredménye, és amennyiben a bűnt nem vallod meg, nem bánsz el vele, a bűn, hogy mondja? Kiteljesedve halált nemz. Azaz elszakít téged Istentől, önmagadtól, és aztán az emberektől is. Tönkreteszi az életedet. Úgyhogy 16. vers, ne tévedjetek, szeretett testvéreim. Viszont rögtön vált, és optimistára veszi a folytatást. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Oké, azt mondod, hogy Isten kísért téged, nem? Kívánság, bűn, halál. És te vagy a felelős. De ne ijedj meg. Istentől jó ajándékok jönnek. Minden jó dolog tőle jön. És nem hol jön, hol nem jön. Mert Istenben nincs, hogy mondja, fénynek és árnyéknak váltakozása. Nem az van, hogy Isten ma jóvel hozzám, holnap meg nem az. Hanem Isten mindig jó. Ő a világosság atya, ő a teljes megértés, a teljes igazság Istene, akitől mindig jó jön. Oké, ő bánik velem. Ő visz be a kísértésbe, vagy mondjuk úgy, hogy enged a kísértésbe. Ő hoz próbákat, hogy a hitemnek ez a próbája álhatatosságot, az álhatatosság pedig tökéletes cselekedetet, azaz érettséget eredményezzen. 18. vers. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Hányan értitek ezt a verset? Főleg az első részét. Oké? Az ő akarata szült minket. Oké, láttatok már gyereket születni? Persze. Mindegy. Tehát, hogy el tudjátok képzelni. Oké. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által. Tehát az, aki én vagyok, az, aki én, akivé én születtem, akivé újjászülettem, az Isten akaratából született. Oké? Tehát nem véletlenül Isten akart engem. És azt, aki vagyok, akivé ő szült, akivé az ő akarata szült, azt az igazság igéje által csinálta. Oké? Hogyan születik meg az új ember bennem? Isten igéje által. Az igazság igéje által. Miért mondom ezt? Miért hangsúlyozom? Mert a hívő életében az igének hihetetlenül nagy jelentősége van. Nem, ez így nem jó. Oké, ez így nem jó. Az igének alapvető jelentősége van. Elválaszthatatlan egymástól a hívő élet és az ige. A hívő, az új ember vagyok, minusz Isten igéje, és nem létezik az új ember. Ezt értitek? Tehát ez olyan, mint hogy állati jó az új számítógépem, csak nincs rajta egyetlen szoftver sem. Tehát semmi, se operációs rendszer, se szoftverek, semmi. Tehát nincs rá letöltve semmi. Ez az, hogy kiveszed a hívőből az igét. Oké? Tehát elképzelhetetlen az. Az, aki én vagyok, az Isten szelleme és Isten igéje által az, ami. Úgyhogy ha előre akarok menni a hívő életemben, akkor az igével kell előre mennem. És a szellemmel való járásban, azaz ugye itt két dolog van, bennem van Isten szelleme, személyesen itt van az életemben, és ott van Isten igéje, ami adja a definíciót, ugye? Ami adja a meghatározást, ami adja a tartalmat. És ez a kettő az, amivel élnem kell. Oké. Csak az ige a szellem nélkül halott teológia, nagy fej. A szellem az ige nélkül, az meg hiperszellemiség definíció nélkül, valószínűleg sok eretnekséggel és jogtalan szubjektivitással, ugye? Úgy érzem, hogy a kettő együtt, oké? Okay. Kormányzó tan, gazdagon lakozó ige a szellem vezetésének spontanitásával. Szabad ember vagyok, oké? Okay. Akit nem korlátoz senki és semmi, csak Isten szeretete az igével. Ámulatos. És erről beszél, és ennek a magasztalása következik a következő versekben. Fogalmam nincs, Pásztor Beri miről tanított. Én az én fejemben, és semmiképpen nem akarok Pásztor Berinek ellentmondani, de sosem vált ketté a kettő. Tehát a tan az tan, és ahogy hagyom, hogy kormányozzon, onnantól kormányzó tan. Abban az esetben meg, hogyha a tan csak a fejemet növesztette, akkor meg halott ismeret. De azt hiszem, erről beszélt ő is, nem? Tehát így a szavaidból ezt értettem. Igaz? Igen, tehát én azt gondolom, hogy... Igen, tehát nekem teljesen ugyanaz, így van. Tehát nekem a tan és tan között nincs különbség attól, hogy kormányzón nincs más paragrafusa. Az egyszerű tan attól válik kormányzó tanná, hogy hagyom, hogy uralkodjon az életemben. Ha hitet keverek hozzá, azaz meggyőződésemé válik a valóságról, akkor cselekedni fogok ez alapján. Jakab erről beszél. Ez az a hit, aminek cselekedetei vannak. A kormányzó tan az a tan, amit hittel kevertem annyira, hogy meggyőződésemmé vált, hogy ez szerint kell élni, és egyszer csak ott vannak a cselekedetek is. Nincs nagyon értelme annak, hogy valamit nagyra növesszek a fejemben úgy, hogy nem hagyok neki tekintélyt. Nem használom, így is lehet mondani, de ha használom, megint egy picit úgy nézhet ki, mintha én veszem és elkezdem az úttörő mai jó cselekedeteként megvalósítani. Itt inkább arról van szó, hogy olyan mélyen, olyan tekintélyt adok neki a lelkemben, hogy muszáj cselekednem ez alapján. De ez nem ott kezdődik, hogy megcsinálom-e, hanem ott kezdődik, hogy gondolkozom róla. Oké. Amikor ott átsorogsz a vonatsinen, és hallod azt a zúgást, tudod azt a ismertek ezt a hangot? Amikor jön a... Ezt hallod először, hogy pontosan, igen. Most megteheted azt, hogy ennek az információnak nem adsz tekintélyt. Elhessegeted, ez valami kis hülye zaj, nem zavar ez engem. Igaz? És nem cselekszel ez alapján. És igazából, ha ez egy ilyen jelentéktelen, ostoba kis zaj, akkor ez alapján cselekedni igazából nehéz lenne, ugye? Olyan erőltetett lenne. Viszont ha megengeded, hogy ennek a kis fura zajnak tekintélye legyen, azaz hozzákapcsolod azt a súlyt, ami mögötte van, egy vonat van mögötte, ami el fog csapni, akkor az ennek az információnak, ennek a tannak való engedelmesség nagyon egyszerűvé és természetessé válik. Értitek a különbséget? Nem az a nagy duranás, hogy lelépsz-e a sínről vagy sem, hanem az, hogy milyen tekintélyt adsz annak az információnak, ami alapján cselekszel. Ha az igének nagy tekintélyt adsz az elmélkedésedben, ha komolyan veszed, ha hiszel benne, akkor nagyon egyszerű lesz cselekedni ez alapján. Ugye? Hát akkor nagyon egyszerű. Tehát akkor az egész nagyon egyszerű. És egész Jakab erről beszél. Az igazi hitnek tök természetesen vannak cselekedetei. Ha nincsenek tök természetes cselekedetei, nincs hit. Vagy antihit van, vagy nem tudom. Tehát, hogy az ember mindig a hite szerint él. Ezt észrevettétek? Az ateista is a hite szerint él. Minden ember a meggyőződései szerint él. A mély tudat alatti rejtett meggyőződései szerint adott esetben, de ma minden ember a meggyőződései szerint él. Lehetetlen másképp. Ennyi. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, 19. vers. Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Nem tudom, voltál-e már úgy, hogy hozzáértő emberek társaságában elkezdted osztani az észt? Aztán rájöttél, hogy jobb lett volna csendben maradni. Azt hiszem, ez erről beszél. Oké, tehát az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát. Tehát a dühkítőrésem után többnyire Isten nem vállon vereget és megdicsér, és azt mondja, hogy köszönöm, Sanyi, hogy ezt elintézted helyettem, hanem többnyire az derül ki utólag, hogy jobb lett volna, ha csendben maradok. Úgyhogy Isten ad nekünk egy tanácsot. Számold meg, hány füled van, és hány szád, és ennek arányában használd őket. Ha kétszer annyit hallgatsz, mint amennyit beszélsz, nem jársz rosszul. Ha az arányt még jobban eltolod, valószínűleg az sem lesz károdra. És aztán persze van idő, amikor szólni kell, de amikor szólsz, szólj szívből a meggyőződésed alapján, és nem kell szégyenkezned a szavaid miatt. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és gonoszság, és a gonoszság utolsó maradványát is. És szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani a lelketeket. Lássuk, hogy mit jelent a tisztátalanság. Kopottat jelent. Ezzel megvilágosodott, hogy mit akar mondani. És oké, a gonoszság, ezt ismerjük. Okay. Arról beszél a Károlyiban, vagy valamelyik más fordításban. A lényeg, hogy ez a görögben a riparian szó, ami kopottat jelent. Okay. Mindenképpen egy vonalon túli döntésről beszél. Okay. Tehát egy törekvésről, ami ugye, az a két lelkűség, amiről szó volt nem sokkal előtte. Okay. Tehát, hogy nem. Tehát, hogy az istentelenségnek az utolsó maradványát is, a réginek az utolsó maradványát is vesd el magadtól. Tehát, hogy döntsd el, hogy te nem az vagy. Azonosulj az újjal. És utána szelíden fogad a beléd oltott igét. És ez a beléd oltott, ez egy nagyon jó szó. Ez azt jelenti, hogy emfiton, és csak itt szerepel az Új Szövetségben, befelé nőtt, beleszületett, belegyökerezettet jelent. A befelé növő, beléd gyökerezett igét fogad szeliden. Ez a lényeg. A kormányzó tan, ha már az előbb kifejtettük. Okay? Nem az, hogy én fölgyűrjem az ingem ujját, és elkezdjem cselekedni Isten akaratát, tudod, mint jó vallásos ember, hanem hogy Isten szavát, az igét hagyjam, szelíten hagyjam, hogy átvegye az uralmat a lelkemen, hogy belém gyökerezzen, hogy belém nőjön. És ez a belém növő ige egy meggyőződéssé, a hit rendszerévé, a meggyőződések rendszerévé fog nőni, amely az én valóságképem, és a valóságképem alapján élek, a hitem, a meggyőződésem alapján élek erről a valóságról. Igaz? És cselekszem. Ilyen egyszerű. És ha törekszem valamire, akkor ne arra törekedjek, hogy az úttörő mai jó cselekedete is meglegyen, amivel a lelkiismeretemet megnyugtatom, kipipálom a mai napot is, hanem arra törekedjek, hogy a hit rendszere a belém oltott igével kiteljesedjen. Komolyan vegyem Isten szavát. És ha ez így van, akkor ez megtartja a lelkemet. Nem én tartom meg a lelkemet. Az ige tartja meg a lelkemet. Nem én... A kereszténység nem nehéz. Így van. Az embernek lehetetlen. Istennek viszont egyszerű. Ő kitalált egy rendszert, ami tökéletesen működik. Kegyelem hit által egy belénk született Szent Szellemmel. Ez talán nem egy jó kifejezés, de végül is igaz. Amikor újjászülettünk, a Szent Szellem belénk költözött. Legyetek az igének cselekvői, 22. vers, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Paralogizomai, ez a becsapni, megtéveszteni hamis érveléssel. Úgy csapják be magukat, hogy azt hiszik, megtettek minden szükségeset, pedig az ige hallása csak a kezdet. És ez arról szól, hogy nagyon sokan vannak, akik felszínesen hallgatják az igét. Oké, tehát ott vagyok az Isten tiszteleten mondjuk, hallottam, még úgy egyet is értek vele, és aztán szépen odébb állok. Lehet az igét úgy hallgatni, hogy nem lesz belőle cselekedet. Hogy nem lesz belőle olyan meggyőződés, ami alapján lelépek a sínről, ugye? Hallom én, tök jó. Aha, milyen jó kis... és nincs ott a cselekedet. És Jakab kifejti, és egy nagyon jó képet mond, ugye? Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. Szerintem ezt ilyen férfi logikával mondja, lehet, hogy egy nő nem felejti el, de én elfelejtem. Tehát ugye megnézem az arcomat, jobb lett volna, nem nézem meg, és semmire nem emlékszem abból, hogy mit láttam. Tehát, hogy hol volt rücsök, vagy ilyesmi, vagy borotválkoztam-e, vagy sem. Ezek így azonnal, így... Hány óra van? Na, de mennyi az idő? Most se tudom, tudod. Már harmadszor, volt már így? Harmadszor nézed meg az órát, és még nem tudod, hány óra van? Abszolút. És ez történhet meg velünk is az ige hallásakor. Hallom, de amit hallok, nem a valóságot képzi le bennem. Egy elvont információként fogadom, nem a valóság leírásaként, amit komolyan kéne venni. Nem tudom, ezt értitek-e? De ez nem csak az igével történhet meg, ez bármivel megtörténhet. Ugye ott vagyok egy üzleti tárgyaláson, ahol átbeszéljük, hogy a két cég hogyan fog egyesülni. És én meg ott csak mulatom az időt. Mint hogyha nem arról beszélnénk, ami a következő 3 évünket meg fogja határozni. És aztán tudod, elkezd történni, és azt mondom, hogy hát nem erről volt szó, dehogy is nem, ott voltál a tárgyaláson. Alá is írtad aztán a szerződést. Csak úgy tűnik, hogy amikor ott voltál, nem figyeltél. És azt se tudod pontosan, mit írtál alá. Feledékeny hallgatója voltál, és nem tevékeny megvalósítója. És a tevékeny megvalósítás megint nem arról szól, hogy hallom, és anélkül, hogy ez egy mély meggyőződéssé vált volna bennem, elkezdem megvalósítani testből, a saját erőmből. Nem, hanem arról, hogy olyan mélyen hallom, olyan mélyen értem meg, hogy az egy cselekvésre ösztönző meggyőződéssé váljon bennem. És akkor tevékeny megvalósítója vagyok annak, amit hallottam. Felszínesség vagy érettség? Ezt a kettőt állítja szembe. Nem a hitet a vallással. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. 25. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. És a tekint bele, az a parakipszász kifejezés, ami szó szerint lehajolni, alaposan közelről megvizsgálást jelent. Olyan közel hajolni, hogy világosan lássa. Aki a szabadság tökéletes törvényébe, és a mi törvényünk a szabadság tökéletes törvényébe. Emlékeztek? János 8-ban. Aki megismeri, ha megismeritek az igazságot, az igazság szabadokká tesz titeket. Akit az Úr szabadít meg, ha az Úr szabadít meg, valóban szabadok vagytok. Igaz? A mi törvényünk az a szabadság tökéletes törvénye. De elfelejtem. Felületesen nézek bele, és elfelejtem. És Jakab rögtön ad egy ellenőrző lámpát is. Oké? Csak hogy lásd, hogy jó úton haladsz-e. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, ha valaki azt hiszi, hogy szellemi, hogy külsőleg, kívülről megfelel az előírásoknak, ha azt hiszi, hogy sinem van, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Az önmagát is becsapja, szó szerint félrevezeti, bűnre viszi a saját szívét. És ez erről beszél, hogy ha igazán kegyes vagy, ha Isten szerint valóan élsz, akkor a nyelvedet meg kell tudnod fékezni. Ha a beszédedben sekélyes vagy, ha a beszédedben, mi egy jó szó? Zabolátlan vagy, ha beszéded, de nem tudsz uralkodni. Ha egyszer csak azon veszed észre magad, hogy csak úgy dől belőled a pletyka. Ha azon veszed észre magad, hogy vádolsz, ítélsz valakit. Vagy alpárian beszélsz, igen. Ha nem uralkodsz a nyelvedem, akkor a kegyességed hiába való. És aztán ugyanezt a gondolatot sokkal részletesebben 3.1-ben kifejti. És aztán ad egy másik képet is, tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat, ez a viselkedésre való utalás, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól, ez pedig a belső hozzáállásunk és a jellemre utal. Oké, ez itt igazából nem a kegyesség meghatározása. Mindössze egy világos különbségtétel a szertartások gyakorlásában, egy külső formának a betartásában mutatkozó vallás, külsődleges kegyesség és a valódi szívbeli hozzáállás közötti különbség között, ahol van egyfajta önzetlenség és tisztaság. Második fejezet. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkban, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Oké, Isten nem személyválogató. Úgyhogy mi se legyünk azok. Jakab itt igazából a szolgálatról beszél, amely megint egy kifejezés módja az érettségnek. Oké? Mindvégig az érettségről van szó. Hogyan mutatkozik meg az érettség? A kísértésben, való kitartásban, hogy a lényeget fejezem ki, hogy vállalom a felelősséget, hogy kétszer annyit hallgatok, mint amennyit beszélek, hogy nem feledékeny hallgatója vagyok az igének, hanem mélyen beletekintek a szabadság tökéletes törvényébe. És abban, hogy szolgálok, mégpedig úgy, ahogy Krisztus is szolgált volna. Előítéletek, elbizakodottság, személyválogatás nélkül. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe, fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz. Nem kerültök-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká? Mert valójában azzá váltam. Ugye, én különbséget tettem ember és ember között. Te az én véleményem szerint értékesebb vagy, mint te. És gonosz, istentelen bíra vagyok. És aztán nagyon érdekes az érvelése. Lehajol, tehát itt igazából le is lehetne zárni, de ő tovább megy és érvel. Azt mondja, figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim. Vajon nem Isten választotta-e ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az őt szeretőknek ígért. Valószínűleg komoly problémája volt a zsidóknak ezzel. Tehát valószínűleg volt egy mély meggyőződésük arról, hogy amikor így ítélnek, aranygyűrűs, fényes ruhás előre, szegény hátra, akkor ők helyesen cselekszenek. Tehát itt ki kellett javítani egy meggyőződést. Különben minek beszélne róla még? Tehát, hogyha ezen a ponton mindenki azt mondja, hogy persze hibáztunk, de nem, ők azt gondolták, hogy hé, Isten is ilyen különbséget tesz. Én Istent képviselem, amikor személyválogató vagyok. Úgyhogy Jakab érvel, és azt mondja, hogy figyelj, nem, Isten pont a szegényeket választotta, hogy hitben gazdagok legyenek. De ti megszégyenítettétek a szegényt, vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok, nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé, nem ők káromolják-e azt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek. Ha ellenben Oké, és itt nyilván a tekintélyes emberekről beszél, és többnyire a világi uralkodók, a világi hatalmat és tekintélyt hordozók a gazdagok kategóriájába sorolhatók. És itt fölállít egy kontrasztot. De az egyensúlyt a 8. versben találjuk meg. Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szerest fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekeztek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és és itt álljunk meg egy picit. Nem, menjünk. És a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Tehát rendben, a királyi törvény, amit a királyok királya is elismert, Jézus, a szeretet törvénye. Szerest fele barátodat, mint magadat. Ez a sarokkő. A személyválogatás pedig eltér ettől. És ezért törvényszegés és bűn. És figyeljetek a szigort, amivel tovább magyaráz. Mert aki valamennyi törvényt megtartja, de akár csak egy ellen is vét, az valamennyi ellen vétkezett. És ez az, amit sok törvénykező ember nem lát be, nem ismer el. Törvénykezni csak addig tudok, amíg Jakabot nem olvastam. Mert ahogy ezt olvastam onnantól, ha valakire mutatok, miközben mutatok, egy ujjal másik három rám mutat. Az egyetlen alapom arra, hogy ítélkezhessek, és még ez sem lenne alap, mert Isten nem adta meg ezt a jogot, ha bűntelen lennék. De nem vagyok. Ha csak egy pontban vétettem a törvény ellen, akkor az egész törvény ellen vétettem. Mert aki ezt mondja, ne paráználkodj, ezt is mondja, ne ölj. Ha pedig nem paráználkodsz, de ölsz, megszegted a törvényt, ugye? Azt mondom, hogy hé, te parázna! Én nem paráználkodok, de te igen, te parázna! De te öltél, de hogy is öltem? De öltél tegnap, amikor vezetted a kocsidat. Több embert is kivégeztél, csak nem hajtottad végre. De az odabent megtörtént a szívedben. Úgyhogy megszegted a törvényt. Csak egy másik passzusánál. De a törvényt, ha jól emlékszem, kőtáblába vésettem Mózessel. Amiből tudod, ha eltörsz egyet, eltörted az egészet. Úgyhogy ne akard az ítélet szabályát érvényesíteni. És itt jön a folytatás, azt mondja, úgy beszéljetek és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye ítél meg. Mert másképp nem tudsz megállni. Ha a mózesi törvény rendszerében akarsz élni, bajban vagy. Azt mondja, mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot. Oké? Az ítélet irgalmatlan. De a szabadság tökéletes törvényében az irgalmasság uralkodik. És ez a vers befejezése, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítéleten. Ez a mi egyetlen esélyünk. Ha mi nem kaptunk volna irgalmat, akkor bizony irgalom nélkül el kellene, hogy ítéljen minket Isten a törvény alapján. De irgalmat kaptunk. És az irgalom micsoda? Az irgalom az, hogy nem kapom azt a rosszat, amit megérdemlek. A bűneim következménye nem ér utol, hanem ehelyett kegyelmet kapok, meg nem érdemelt jótérteményt, életet. A Szent Szellem belém költözött, az ige belém gyökerezett, egy új ember vagyok, az élet koronája vár rám, miközben a tetteim alapján, a bűnöm alapján, irgalom nélkül ítélet alá kellene, hogy kerüljek. Úgyhogy Jakab azt mondja, hogy vigyázz, melyik mércével akarsz mérni. Előveszed a törvényt? Előveszed az ítéletet? Vigyázz! Egy olyan rendszert veszel elő, amit ha egy pontban megsértesz, megsértetted egészen. A szabadság tökéletes törvénye, az irgalom, az új szövetség, ítél téged. És az új szövetség ítélete ez. Ha egy meghalt mindenkiért, mindenki meghalt. Szabad vagy. Elszenvedted a bűnödért, amit kellett, a halált. Szabad vagy. Ez a szabadság tökéletes törvénye. Nem az én cselekedeteim alapján, hanem Krisztus bevégzett munkája alapján. Kérdés, hozzászólás? Kérlek. Hogyne?
13. meg 14. fejlő volt, mert az Isten gonoszságban nem kísértető, ő maga pedig senkit nem kísért, hanem mindenki kísértetik, amikor vanja és édesgette tulajdon kívánság, vagy lehet, hogy a másik.
Igen, de így is jó.
Tehát most végig sem kísértő, ugye végig az a sát?
Igen. Igen.
Hogy lehet, hogy végig is önmaga kívánsága kísérti az embert?
Oké, okay, tehát a kísértésnek mindig van két, oké, nem feltétlenül mindig, de gyakran van két eleme. Az egyik a bennem élő vágy, az én készségem arra, hogy kísért, megkísértessem, és van a kísértő, aki ismeri ezt a hajlandóságomat, és rájátszik. Ez olyan, mint hogy tudom, hogy te szívesen meginnál egy sört, és én meg kínálom is. Meg bát. Igen. Így van, így van, igen. Tehát, hogy ott van bennem a készség, tehát nem az van, hogy én hajlam. Igen, hajlam. Ez jó szó, hajlam. Igen. Tudod, mindennek ellen tudok állni, kivéve a kísértésnek. Oké. Okay. Mi az első, legfontosabb dolog, amit egy hívőnek meg kell tanulnia az érettség felé vezető úton? És Gergő gondolata a válasz rá. Bízni. Jó? Ez jó? Mi a bizalom alapja? Hogy Isten velünk van?
Oké. Okay.
Hogy Isten jó. Tehát az alapja az, hogy kicsoda Isten, és ki vagyok én Istenben. Ez a kettő, ugye? Mert ha Isten rossz, akkor én mindegy, hogy ki vagyok, én lehetek jó is, Isten ki fog nyírni. Ha Isten jó, akkor már csak az a kérdés, hogy én mi vagyok, hogy én elutasított, vagy elfogadott vagyok-e. És ugye az új szövetségnek ez az üzenete, hogy én feltétel nélkül elfogadott lettem Krisztusban. Most addig, amíg ezt nem értem hihetetlenül mélyen, addig nem vagyok képes megtenni a következő lépést sem. Addig nem értem az egész rendszert. Oké? Okay? És ezt a nagyon egyszerű alapigazságot, miszerint Isten velem van, és én elfogadott vagyok a szerelmesben, és ez megkérdőjelezhetetlen, ebből kirobbanthatatlanul benne vagyok. Amíg ezt nem értem, addig nem tudok tovább lépni. Úgyhogy a kísértés, a bukás sokszor azért van ott az életemben, hogy újra meg újra vissza kelljen mennem a kályhához. Oké, elestem, most végem van. Ja, de nem, mert új szövetségben vagyok. Úgy értem, most elkövettem életem legnagyobb bakiát, ezt hogy élem túl? És újra át kell gondolnom, hogy Krisztus most tényleg meghalt ezért a bűnért is? Tényleg ad nekem egy új lehetőséget? Tényleg velem van? Tényleg nincs ellenem? És a bukásaimban hihetetlenül mélyen kiképződök az alap.
Igen, ez nem csak tan. hanem az életben az összes igazán nehéz dologban.
A nehéz dolgokban is,
ami
így van.
Tőled függ, hanem
igaz. Ott is van. De én most hadd mondom, hogy kimondottan a bukásaimban tanulom meg Isten kegyelmét. Tehát amikor ott fekszem a sárban, és hányni tudnék magamtól, Krisztus odaül mellém, és azt mondja, hogy szeretlek. Tökéletes vagy. Oké, tehát nyilván megvallottam a bűnömet, tehát nem élek bűnben, hanem megvallottam, de ragad rám, még büdös vagyok, tudod, és én nem bocsájtok meg magamnak. És Isten azt mondja, hogy de én igen, és tökéletes vagy. Attila, kérlek. Ez egy nagyon érdekes gondolat. Egy érzékeny vonalon vagyunk, de rómaiakhoz írt levél erről szól, hogy ha a bűn nincs, nincs a képességem a kegyelem elfogadására sem. Tehát, hogy Róma 6-ot érdemes végigolvasni, ott kifejti ezt, hogy a törvény, tudod, felgerjeszti bennem a bűnt, a törvény, tudod, és csak egyre jobban vétkezni tudok, és tudod, és Róma 7-ben eljutok oda a bűn miatt igazából, az esés, kelés miatt, hogy felkiáltok, hogy kicsoda szabadít meg. Addig nem érdekelt, addig az érdekelt, hogy én jó vagyok, hogy én mit tudok meg elérni, és egy ponton a bűn miatt felkiáltok, hogy kicsoda szabadít meg. És akkor jön a válasz, Krisztus. És az evangéliumot igazából csak az az ember érti, aki már ráébredt arra, hogy vétkes. Aki igazi ítélet alatt látja és érzi magát. A bűnös ember. Igen, igazad van. És ennek ellenére fejlődsz is, és ő feltétel nélkül szeret. A méltatlanságot közepette úgy bánik veled, mint egy királlyal. Ámulatos. Ez töri meg a szívet? Ez emel fel minket? Ebből értjük meg, hogy igazából tényleg királyok vagyunk. A születésünk alapján, a bevégzett munka alapján. Atyánk, csak kérünk téged, hogy áld meg mindazt, amit ma tanultunk, a te drága nevedben. Amen. El vagyunk bocsájtva.